Tervezd magad újra podcastet hallgatod, arról, hogy hogyan tudod a mindennapjaidban hasznosítani a pszichológiát. Csekovszki Anna vagyok, pszichológus, és ebben a podcastben érdekességeket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj.
Kedves hallgatom, remélem, hogy el tudod nekem nézni, hogy kivételesen ezt az epizódot nem a megszokott mikrofonommal veszem föl, ezért a minőség is gyengébb lesz. Úton vagyok, nincsen nálam a felszerelésem, és ezért egy kicsit ilyen hadi körülmények között rögzítem ezt a podcast epizódot, de azért remélem, hogy hallgatható lesz. És a jövő héten újra a megszokott minőségben várlak. No, hát itt vagyunk augusztus végén, remélem, hogy mindenki kipihenten, kisimulva, nyaralós élményekkel tele tér vissza a munkába, hamarosan az iskolába is, és egyáltalán a hétköznapokba, és hogyha szerencsénk van, és igazán jól sikerült a kikapcsolódás, akkor különösen nagy kontrasztot élhetünk meg a nyaralás és a mindennapi életünk között. Ugye a tengerparton, vagy a Balatonnál, de lehet, hogy a hegyekben élveztük a napot, és ezt a nagy szabadságot, aztán minden visszatér a régi kerékvágásba, és a színes, napfényes napok után újra jön a megszokott rutin. Lehet, hogy leeresztünk kicsit, vagy ahelyett, hogy feltöltődve vágnánk neki az ősznek, lehet, hogy éppen úgy érezzük, hogy jobban ki vagyunk merülve, és még kevesebb kedvünk van dolgozni, mint a nyaralás előtt. Ezt a jelenséget nevezték el nyaralás utáni depressziónak, és erről szeretnék ma beszélni, bár ez nem egy diagnosztikai fogalom, de azért azt mondhatjuk, hogy valóban létező jelenség. Feltehetően a női magazinok nevezhették el talán, és persze attól, hogy van neki neve, még nem feltétlenül kell egy ilyen címkével súlyosbítanunk az érzést, hogy milyen rossz nekünk. De azért azt hiszem, hogy érdemes, és lehet is róla beszélni, mert hogy sokunkkal megesik, hogy nehéz szívvel térünk vissza a normális életünkbe egy szuper nyaralás után. Úgyhogy a mai epizódot arra szántam, hogy miért van ez, mi zajlik ilyenkor bennünk, mi ez egyáltalán, amit nyaralás utáni depressziónak neveznek, és persze arról is, hogy hogyan tudunk mégiscsak tenni ellene, hogy visszarázódjunk könnyebben, visszatérjünk a hétköznapokba. De nem is feltétlenül csak a vakáció utáni lehangoltság kezelése kapcsán lesz hasznos ez az epizód, mert szerintem ez a helyzet sokban hasonlít más jó dolgokhoz, amiket el kell engednünk, elmúlnak, véget érnek, szóval ahogy készültem a mai témával, rájöttem, hogy tágabb kérdéseket is érinteni fogunk, úgy általában az elmúlást, a változást, hogy hogyan engedünk el dolgokat, amik a múltban jók voltak és élvezetesek, és erről is lesz szó a mai epizódban. Szerintem általában is jellemző, hogyha valami különlegesen jó élmény ér minket, akkor egy kicsit fáj a szívünk, amikor véget ér. Nekem mondjuk még egy jó könyv végén is ez szokott lenni az érzésem, mondjuk olvasok egy regényt, vagy akár egy több kötetes, hosszú művet, aminek a végére érek, és akkor sajnálom, hogy miért kellett vége legyen, ami ilyen jó, és honnan kerítek újra majd ilyen élvezetes olvasmányt. De ugyanez lehet a helyzet, mondjuk ha néztél egy sorozatot, és lemegy az utolsó rész, akkor mindig van egy kis űr bennünk, hogy milyen jó lenne, ha folytatódna. Ez a hiányérzet pláne erős lehet, hogyha egy olyan egyszeri és megismételhetetlen élményről van szó, mint egy vakáció. Nekem az a személyes emlékem erről, hogy nem egyszer napokig is lógattam az orromat, amikor hazaértem, mondjuk valami meleg helyről, a magyar őszbe, vagy az esőbe, vagy a télbe akár, mert hogy annyira szembetűnő a különbség a napsütés és a szürke ég között, és engem egyébként is nagyon el szokott kapni az ilyen szezonális hangulatváltozás, ami ugye télen évszakhoz kötötten szokott jelentkezni, elég sokunknál. De például emlékszem, hogyha tényleg egy kicsit a télből elmentem délebre, akár mondjuk Horvátországba, akkor ez a kontraszt még jobban felnagyította az érzést. Ráadásul egy nyaraláson általában csupa olyan dolgot csinálunk, amit magunk választottunk, szabad akaratunkból, és persze amit szeretünk, míg a hétköznapokban inkább a kötelességből van sok, és a hazatérés után ugye hirtelen utolér minket az összes munkahelyi tennivaló, esetleg extrán feltorlódott feladatok, házi munka, gondok, egy szóval rengeteg olyan dolog, amitől legszívesebben visszaszaladnánk nyaralni, hogyha megtehetnénk. Ilyenkor úgy érezheted, hogy amit addig normálisnak láttál, az most teher lett, beszorítanak a szabályok, a tennivalók, hiányzik a nagy szabadság, és hogy az életed egyáltalán nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. Reggel újra csörög az ébresztő óra, megint rohansz, jön a bevásárlás, a munka, család, a napi rutin. Teljesen természetes, hogy ilyenkor nosztalgiát érezhet. A szép napok és a nagy szabadság után, vagy akár kifejezetten levert és rossz kedvű lehetsz, és hogy nincs kedved semmihez. Nehezen veszed rá magad, hogy visszatérj a régi kerékvágásba. Mindez tulajdonképpen olyan, mint egy gyász folyamat kicsiben. Egy kicsikét el kell gyászolnunk a szép napokat, és közben közeleg a tél, ahogy a Trónok harcában mondják, a napok pedig egyre rövidülnek, és hűl le az idő. Na de mielőtt még ránk telepedne itt a szomorkodás idő előtt, hiszen most még azért nem itt tartunk, nincs küszöbön a tél, nézzük meg egy kicsit a kutatásokat a vakáció utáni depresszióról, ha beszélhetünk egyáltalán ilyesmiről. Brit adatok, egész pontosan a Daily Mirror napi lap felmérése alapján a nyaralásból visszatérők 57%-a rossz kedvűnek, levertnek érzi magát a nyaralás után. Egy másik forrás, a francia Europe 1 csatorna pedig azt állítja, hogy a franciáknak körülbelül fele fáradtnak és nosztalgikusnak érzi magát a visszatéréskor. Kifejezetten pszichológiai kutatásokat nem találtam a témában, ebből is látszik, elég jól mutatja ez szerintem azt, amit sejtettem is, hogy azért ez így nem egy kifejezetten definiálható pszichológiai fogalom, sőt, sokkal inkább egy normális állapot, illetve egész pontosan az a normális, hogy ezt az elengedést, ezt a végetérést ki így éli meg, ki úgy. Van, aki csak a szépre emlékszik, és optimistán, feltöltődve vág neki a szeptembernek, másoknak pedig nehezebb visszarázódni, mert azt a szemüvegüket veszik föl, amivel inkább a nagy kontrasztot látják. És akkor beszéljünk erről egy kicsit, hogy miért. Az egyik dolog, amivel meg lehet indokolni a rossz kedvet, az az, hogy szerepet játszik ebben is egy kis kognitív torzítás az agyunkban, ami miatt a nyaralást akkor is nagyon felértékeljük, hogyha történetesen nem is volt mondjuk annyival fantasztikusabb, mint egyébként az életünk. Arra gondolok, hogy amikor valamiben sok energiát és pláne pénzt tölsz, akkor azt még akkor is szépnek látod, ha mondjuk annyira nem is különbözött sokban attól, mint amit otthon csináltál volna. Körülbelül úgy működik ez a hatás, mint amikor mondjuk hosszas tépelődés után mondjuk meghozol egy döntést, és leteszed a voksodat valami mellett, amit nehéz volt kiválasztanod, és ilyenkor az összes többi opció, amiket nem választottál, leértékelődik, és pont azért, mert már választottál, az agyadnak sokkal vonzóbb lesz az, ami mellett döntöttél. Na, hogy ez egy kicsit érthetőbb legyen, mondok is egy példát. Például mondjuk akartál venni egy új laptopot, de tegyük fel, keveset tudsz a témáról, ezért elkezdesz kutatni, tájékozódni, olvasgatni, esetleg megkérdezel másokat is, mert hogy ugye nem egy kis döntésről van szó, jó sokba kerül egy új laptop. Végül a hosszas kutatás után választasz egyet és megveszed. Miután már kifizetted az árát, már igen nagy baj lenne, hogyha mégiscsak mondjuk kiderülne, hogy ennél jobb választás is lett volna. Ezért az agyad inkább önigazoló működésbe megy át, és minden pozitív érvet, ami a laptopod mellett szól, amit már megvettél, felnagyít, az ellenérveket pedig semlegesíti. Így születnek aztán az Apple és az Android pártiak is, ugyanezen az elven, mert hogy bármelyik rendszerbe kezdtél el masszívan befektetni, már túl nagy mentális energiát igényelne belátni, hogy a másik is ugyanolyan jó, vagy esetleg még jobb. Ez a veszteségcsökkentés elve, de hogy jön ez a nyaraláshoz? Hát úgy, hogy ha mondjuk már eldöntötted, hogy idén a családot elviszed Olaszországba, vettél repjegyeket, kifizetted a szállást, éttermeket, autóbérlést, belépőjegyeket, hajótúrát, stb., akkor már olyan sokat fektettél időben és pénzben ebbe a nyaralásba, hogy bármi is lesz ezen az úton, azt valószínűleg szebbnek fogod látni, mint bármi más lett volna, vagy hogyha otthon maradtál volna. Tehát megszépülnek az emlékek, a nyaralós élmények, miután véget érnek pláne, mert csak azért is, mert hogy ugye ez volt a nyaralás, és az élmény, amire mondjuk akár egész évben készültél, amit vártál, és amibe a megspórolt pénzedet is beletetted. Így még akkor is, hogyha mondjuk a hét felében esett az eső, vagy a szállás, amit foglaltál, egy főút mellett volt, és egész nap csak a nagy forgalmat hallgattad non-stop, mi alatt otthon akár egy csendes utcában laksz, mondjuk ez egy saját élményem, vagy ha mondjuk több volt a stressz a mindenféle szervezés és utazás miatt, mint a pihenés, szóval még akkor is, hogyha nem paradicsomi állapotban nyaraltál, az agyad szépíteni fogja az élményt, és könnyen lehet, hogy csak a jóra emlékszel. De tételezzük fel, hogy ezek a napok sokunknak tényleg szebbek, de legalábbis mindenképpen szabadabbak, mint az év nagy része. Itt jön az elmúlás és az elengedés, meg a gyász, ami nem feltétlenül rossz dolog, mert hogy egyrészt azt gondolom, hogy ha a nyaralás tényleg jól sikerült, akkor annak is lehet örülni, hogy minden rendben volt, minden a terv szerint alakult, és hogy megérte a rászánt keretet. Meg akár annak is lehet örülni, hogy egyáltalán mondjuk megtehettem, hogy elmentem, és hogy valószínűleg nem ez volt az utolsó alkalom. És ami az elengedést illeti, bár említettem, hogy ilyenkor el kell gyászolnunk a szép élményeket, vagy egyáltalán azt, ami elmúlt, nem akarom teljesen ide keverni a gyász folyamatot, mert ez is egy olyan téma, ami szerintem ennél nagyobb lélegzetvételű, és felírtam a jövőbeli podcast epizódokhoz, szóval, hogyha szeretnél róla hallani, akkor írj nekem egy üzenetet, akár az Instán, vagy mondjuk válaszként a hírlevelemre, ha fel vagy iratkozva. Hogyha például nem láttad ezt a lehetőséget, akkor itt az epizód leírásban szerepel a link, amin keresztül fel tudsz iratkozni, és akkor direkt közvetlen kapcsolatban lehetünk. Akkor javasolhatsz témákat, hogy miről szeretnél hallani, vagy egyáltalán írhatsz nekem, mert hogy mindig nagyon örülök a visszajelzésnek. Szóval visszatérve az elengedésre és a szomorkodásra, erről azt gondolom, hogy nincs semmi baj a negatív érzelmekkel, ez is csak egy olyan érzelem, mint a többi, ha szomorú vagy, akár kicsit potyognak a könnyeid, ha elmúlt valami, amit szerettél és élveztél, ez egy teljesen természetes érzés, és az érzelmek jellemzője, hogy átmennek rajtad és elmúlnak. Úgyhogy én nagyon károsnak tartom azt a fajta megközelítést, amikor félreértelmezik, hogy a pozitív pszichológia az mit jelent, és azt gondolják, vagy hirdetik egyesek, hogy nem is szabad rossz kedvűnek lenni, mindig a jó oldalát kell látni mindennek. Ez inkább a toxikus pozitivitás kategória szerintem, amikor mondjuk próbáljuk elnyomni, vagy palástolni a negatív érzelmeket, vagy akár olyan tanácsokat hallunk, hogy mosolyogj, a fő a jó kedv, és nem nagy ügy, vagy hogy a felnőttek nem szoktak apróságokon sírni. Hát miért ne? Ha sírni van kedved, akkor sírj egy sort, és a szomorkodás átmegy rajtad, mint egy hullám. Én például szívesen beismerem, hogy szoktam pityeregni, és nem szokott megártani. A minap éppen azon pityeregtem, hogy nézegettem régi képeket, és megállapítottam, hogy úgy megnőtt a lányom, már nem jönnek vissza azok az idők, azok a napok, amikor még szívesen töltötte anyukájával az időt, és valahol ez is az elmúlás és az életrendje. Tehát ha szomorkodni van kedved, amiért vége lett valaminek, akkor ne érezd magad ettől rosszul, ne ostorozd magad, és ne akard megváltoztatni az érzést, vagy lebeszélni magadat róla. És még arról szeretnék egy pár szót ejteni, hogy a nyaralás utáni depresszió az valójában nem depresszió. Hogy helyre tegyük egy kicsit a dolgokat, a depresszió az egy súlyos és tartós hangulatzavar, amire az intenzív szomorúság, reménytelenség érzése jellemző is az is, hogy aki depressziós, az gyakran elveszíti az érdeklődését olyan tevékenységek iránt, amiket azelőtt szívesen csinált. Többféle formája létezik, az egyik a klinikai depresszió, aztán létezik szezonális affektív zavar, ez a téli lehangoltság, vagy a disztímia, ami egy hosszantartó, de enyhébb formájú depresszió. Tehát a depresszió ez nem jelent egyet a szomorkodással, a szomorúsággal, hanem egy hosszantartó levert állapotot jelent, és a kezeléséhez szakmai segítség lehet szükséges, és a felépüléshez is. Míg a nyaralás után a rossz kedvünk egy pár nap vagy hét után normálisan elmúlik. De azért, ahogy ígértem, jöjjön most néhány tipp, hogy hogyan kúrálhatod ki magadat ebből az átmeneti levertségből. Az első dolog, amit bevethetsz, hogyha nem akarod olyan nehéznek megélni a visszatérést, akkor néhány egyszerűen bevethető kis trükkel csökkentheted a kontrasztot a nyaralás és az utána következő időszak között. Például ilyen, hogyha már a nyaralás utolsó napjaiban elkezdesz mondjuk normális időben lefeküdni, hogy ne 11-kor tápászkodj ki az ágyból, és akkor nem lesz annyira éles a váltás a déli keverészés és a hajnali kelés között. Persze mondhatod, hogy neked mondjuk pont erről szól a nyaralás, hogy minél később aludj, akár délig, de mi lenne, ha mondjuk rugalmasabban állnál hozzá? És kipróbálnád, hogy milyen kiülni a kávéddal kora reggel a kertbe, vagy megnézni a helyi halpiacot. Ezek is lehetnek olyan élmények, amikre szívesen emlékszel majd vissza, és saját tapasztalatból azt mondom, hogy még soha nem bántam meg, amikor korábban keltem, mondjuk azért, hogy többet tudjak aznap tenni egy reggeli túra miatt, akár amire el akartam menni még a déli hőség előtt. Egy másik ilyen trükk, hogy igyekszel mondjuk nem teljesen elszállni a nyaralás alatt, ami az étkezést és főleg az alkoholfogyasztást illeti. Persze az alkohol, mint tudjuk, rövid távon felszabadító és euforikus érzéseket kelt, feldob és oldja a hangulatot, de azt is tudjuk, hogy hosszú távon depressziót, irritált hangulatot okoz, és az alkoholfüggőségről akkor nem is beszélek, de az nyilvánvaló, hogy ha mondjuk egész nyaralás alatt iszogatsz, akkor lefárasztod a szervezetedet, és nehéz lesz kisimult idegekkel visszatérni a munkahelyedre. Nem véletlen az sem, hogy ugye a karácsonyi ünnepek után egyre többen csatlakoznak a száraz január mozgalomhoz, aminek szintén az a célja, hogy az ünnepek körüli ivászatok hatását egy kicsit ellensúlyozzuk egy hónap önmegtartóztatás által. A harmadik dolog, amit még mindig abba a kategóriába tennék, hogy hogyan csökkentsd a kontrasztot a szép nyári napok és a visszatérés között, hogy tervezd be már a visszatérésre némi élményt és pozitívumot az életedbe. Mondjuk találkozhatsz olyan barátokkal, akikkel akár azért nem tudtál, mert elutaztál, vagy térj vissza akár egy olyan sporthoz vagy hobbihoz, amit a lakóhelyeden tudsz csinálni. Nekem mondjuk ilyen a futás, mivel például az idei nyaralást a hegyekben töltöttem, már alig vártam, hogy visszatérjek a síkságra, és előre örülök, hogy el tudok menni, kocogni a kis gyökkettőmmel, emelkedők nélkül. És nem is kell mindent magad mögött hagynod, amit kedves élménynek éltél meg a nyaraláson. Hogyha kipróbáltál valamit, mondjuk egy új hobbit, annak is megtalálhatod a módját, hogy a hétköznapjaidba is becsempészd, és akár hétvégéken időnként felelevenítsd az élményt. Például lehet, hogy imádtad mondjuk a biciklizést a családdal a nyaraláson, akkor miért ne próbálhatnátok ki egy őszi hétvégén a Velencei tó körüli bringautat? Vagy teszem azt, vicces volt a sátorozás, akár egy hétvégén újra elmehettek, egy éjszakára is a közelben. Vagy ha tetszett a kultúrprogram mondjuk Párizsban, akkor lehet, hogy Budapesten is van még olyan múzeum, amit érdemes meglátogatnod, vagy ahol akár olyan időszakos kiállítás van, ami érdekel. De persze nem lehet mindent magaddal vinni, mondjuk a snorkelezést, Himalája megmászását, vagy egy szafari élményt, hogyha olyan szerencsés vagy, hogy ilyeneket csináltál a nyaralás alatt. Ezeket viszonylag nehéz megvalósítani, akár Budapesten, vagy ahol élsz. Akkor hasznos lehet azt tudatosítanod magadban, hogy a dolgok természetes rendje, hogy vannak ellenpárok, és hogyha minden nap úgy élnél, mint nyaralás alatt, akkor nem is lenne nyaralás, és hogy ezek a dolgok úgy egészítik ki egymást, mint a yin és a yang. Szerintem az nagyon fontos bölcsesség, hogy nincs nappal éjszaka nélkül, nincs örömbánat nélkül, és nyaralás sincs hétköznapok nélkül, és hogy ezek a dolgok attól értékesek, hogy nem mindig csináljuk ugyanazt. Aztán annak is vannak előnyei, hogy nem lógunk folyton teljesen szabadon a levegőben, hogy van az életünknek egy ritmusa, egy kerete, és abban is lehet látni a szépet, hogy akár mondjuk a gyerekek visszamennek iskolába, újra találkoznak a barátaikkal, és hogy akár mi is visszamegyünk arra a munkahelyre, ahol lehet, hogy egy jó csapat vár, vagy hogy egyes kollégákat kifejezetten öröm lehet viszont látni, vagy mondjuk szeretem a munkámat, és az se baj, ha kicsit lekötöm az agyamat a sok heverészés és lustálkodás után. Az elménk egyébként kedveli a rutint és az ismerős dolgokat, tehát egyrésztről persze jó a felfedezés meg a kalandok, amik egy nyaraláson érnek, és ezért is megyünk oda, de sokkal könnyebben feldolgozzuk a megszokott ingereket, és kevesebb mentális energiát igényelnek, mint az új, és ezért is lehet, hogy a nyaraláson bizonyos napokon jobban elfáradunk, mint otthon egy átlagos hétköznapon. Ennek is evolúciós oka van, mert hogy az ismerőset a biztonságosra azonosítjuk, és ezért van az, hogy egy új helyen, amíg nem ismered ki magad, azt se tudod, mondjuk merre van a strand, meg a kisbolt, esetleg külföldön még a nyelv is más, és amíg nem érzed magad egy kicsit otthonosabban, addig elég fárasztó mindezt felfedezni és kideríteni. Emlékszem például, amikor egyszerre egy olyan országban jártam, ahol baloldali közlekedés volt, és autót béreltünk, egy fél nap vezetéstől is úgy elfáradtam, hogy teljesen leszívta az agyamat. Vagy amikor egy körúton vagy, és minden nap máshol alszol, az is elég fárasztó tud lenni. Mert hogy minden változás feldolgozása extra mentális energiánkat veszi igénybe. Nyilván ez is része az élménynek, és élvezetes is, de lássuk be, hogy abban is lehet örömöt találni, ha egy kicsit hátradőlhetünk, mert tudjuk, hogy mi merre van, hogy hogyan működnek a dolgok, hogyan kérjek egy csomag sonkát a boltban, vagy melyik ajtón lehet felszállni a buszba, vagy melyik hogyan lehet megtankolni egy autót például. Szóval a rutinnak is megvan a szépsége, és abból a szemszögből is lehet nézni a hazatérést, hogy nem csak a sötét és szomorú oldalát látjuk. Az teljesen természetes, hogy az év nagy részében nem úgy élünk, mint a nyaralás alatt, hogy mondjuk kevésbé vagyunk szabadok, több a kötöttség és a nem szeretem feladat az életünkben. Ami viszont már jel lehet, hogyha néhány hét múlva is megmarad a nyomott hangulatod, akkor lehet, hogy érdemes valamin változtatnod. Ha kifejezetten a kínok kínja visszatérni a munkahelyedre, vagy van valami más a mindennapi normál életedben, ami tényleg nagyon nehézé teszi a visszatérést a mindennapokhoz, akkor a nyaralás jó alkalom arra, hogy távolabbról is ránéz ezekre a dolgokra, és tisztábban láss, hogy valamilyen változás áll küszöbön az életedben. Ilyenkor segít, ha felteszel magadnak egy-két olyan kérdést, ami egy kicsit jobban segít rálátni a körülményeidre, mint például, mi az az egy dolog, ami ha megváltozna, akkor könnyebb lenne visszatérned a hétköznapokba. Mondok néhány példát. Mondjuk lehet, hogy most nagyon kötött a munkaidőd, és sokkal hatékonyabban és motiváltabban tudnál dolgozni, hogyha a munkahelyed lehetővé tenné mondjuk a rugalmas munkaidőt, vagy időnként a home office-t. Akkor lehet, hogy érdemes ezért tenned, mondjuk tapogatóznod, hogy lehet-e ezen változtatni, érvelni és tárgyalni a munkáltatóddal, vagy végső esetben az is megoldás lehet, hogy elgondolkodsz a munkahelyváltáson. Vagy ha mondjuk nagyon egyedül érzed magad az irodában, és úgy érzed, hogy nincsenek barátaid, akkor lehet, hogy tehetsz érte, hogy akár munkán belül vagy kívül megismerj új embereket, mondjuk szervezhetsz valamilyen programot, ami akár közelebb hozza egymáshoz a csapatot, vagy akár választhatsz valami csoportos szabadidős tevékenységet, ahol másokkal tudsz ismerkedni, találkozni, kapcsolódni, lehet egy ilyen, például egy futóklub, vagy egy tánc, vagy más rendszeres találkozást igénylő óra. Szóval az első lépés, hogy felismered, hogy minek kellene megváltoznia ahhoz, hogy ne utálj visszatérni a nyaralásból, a második pedig az, hogy adott esetben teszel érte. Azt vallom, hogy mindig három lehetőségünk van. Az első, hogy elfogadjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, mert mondjuk tulajdonképpen ki tudunk velük egyezni. Lehet mondjuk nem a legérdekesebb a munkád, de jól megfizetnek és szereted a társaságot, akkor teljesen érthető, hogy kompromisszumot kötsz. De vannak olyan helyzetek, amikor a kompromisszum nem lehetséges, akkor pedig vagy változtatni kell, és ezért érdemes aktívan tenni, és nem belenyugodni, és várni, hogy maguktól megoldódjanak a dolgok. A harmadik lehetőség, amikor pedig az elfogadás sem és a változtatás sem működik, a kilépés, legyen az munka vagy az élet más területei. Sokszor az emberek pont azért jönnek pszichológushoz, mert a három közül valamelyik lehetőséget nem látják, és ahhoz kell a segítség, hogy egyáltalán lehetséges legyen elképzelni, hogy a saját életem az tulajdonképpen az én kezemben van. No hát, remélem, hogy sikerült némi új perspektívát hoznom a nyaralás utáni napjaidba, és relativizálni a dolgokat, hogy egy kis optimizmussal vágj neki az ősznek. A jövő héten várlak egy újabb epizóddal, ahol a téma kicsit komolyabb lesz, ugyanis a kritikus belső hangokról fogok beszélni, ami szerintem mindannyiunkat hátráltat időnként. Már elkezdtem dolgozni rajta, sőt, ezúttal egy meglepetéssel is készülök, szóval nagyon remélem, hogy velem tartasz. Várlak tehát jövő szerdán az új résszel, addig is élvezd ki a szép nyári napokat, ami még maradt, mert még itt van velünk a nyár, és persze az is segít, ha van erre lehetőséged, hogy már most elgondolkodsz rajta, hogy hova és mikor fogsz újra egy kicsit elmenni, kikapcsolódni. Minden jót!
Köszönöm, hogy velem tartottál ma a Tervezd Magad Újra podcastben, jövő héten egy újabb epizóddal várlak. Ha tetszett az epizód, és szeretnél még hasonló tartalmakat hallgatni, akkor kövesd a podcastet, és értékeld az adást. podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült. Az elhangzottak nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy a terápiát.